Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, annak 43. fejezetéből a 11-től a 21. versekig. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítlak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki más íthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és a lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
Imádkozunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te hűséges és hatalmas Isten vagy, hatalmas dolgot tettél velünk, és ezért örvendezünk. Te vagy az, aki látást, vágyat, álmot adtál a szívünkbe, annak a néhány embernek a szívébe, akik 20 éveit megszólítottak általad, és arról álmodtak, hogy legyen gyülekezet és legyen templom. És te vagy az, aki ezt az álmot, ezt a vágyat, amit te helyeztél a szívünkbe, az imádságon, a munkán, az áldozaton keresztül valóságát tetted. Egyedül te voltál. Köszönjük neked a te hűségedet, köszönjük neked a te hatalmadat. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megmutattad, hogy hatalmasabb vagy, mint az emberi gondolkodás korlátai. Hogy gazdagabb vagy, mint a mi összes lehetőségünk együtt. Hogy szeretőbb és kegyelmesebb vagy, mint ahogy mi az bármikor el tudjuk gondolni, vagy be tudjuk fogadni a szívünkbe. Köszönjük neked ezt a helyet, és nem is annyira ezt a helyet, mint sokkal inkább te magadat. Köszönjük neked, hogy valóban az imádság háza lett minden népeknek, hogy sokan találkozhattak és találkozhatunk veled, a te igéddel, az Úr Jézus Krisztussal, az igazsággal, a kegyelemmel és a szabadítással újra és újra ebben a házban. Köszönjük neked mindazokat az imádságokat, amelyeket elmondtunk itt, és meghallgattál. Amikor kiáltottunk hozzád bajban, reménytelenségben, és visszatekintünk, és látjuk, hogy szabadulást hoztál. Amikor kiáltottunk hozzád, mert tudtuk, hogy vétkeztünk, hogy bemocskoltuk magunkat, hogy gyalázatot hoztunk a te nevedre, és te meghallgattál, és megbocsátottál, és helyreállítottál. Köszönjük neked, amikor kiáltottunk hozzád, és azzal válaszoltál, hogy erőt adtál a terhek hordozásához, hogy vigasztalást adtál, hogy átformáltál bennünket. Köszönjük neked, hogy soha nem hagytál úgy, hogy ne hallgattál volna meg. Urunk, elmondtunk neked sok imádságot ezen a helyen, látod a fogadalmainkat, az ígéreteinket, a fellelkesüléseinket. És talán mi is tudjuk, nem csak te, mert te biztosan tudod, hogy ezeket az imádságokat, fogadalmakat mi hogyan nem tartottuk be. Bocsásd meg nekünk. És mégis itt vagy, nem csak mi vagyunk itt, hanem itt vagy, hogy újra szólj, hogy újra taníts, hogy újra bátoríts, hogy újra megtérésre hív, hogy újra közöld velünk nagy kegyelmedet és gazdagságodat. És azt mondod, hogy én újat cselekszem a pusztuló életekben, újat cselekszel, hogy inni adj népednek, nem csak nekünk, hanem sokaknak, másoknak, azoknak is, akik ma még úgy látják az életet, mint amikor kiszáradt folyómedrek mellett kell menniük. Urunk, te akarod lelkedet ránk árasztani, te akarod lelkedet erre a lakótelepre, erre az országra árasztani, attól, hogy mi készek legyünk elfogadni, hogy te mindig több vagy, mindig nagyobb vagy, mindig hatalmasabb vagy, hogy te nálad mindig van új, te mindig előttünk jársz, hiszen te a feltámadott Isten vagy, Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál értünk, helyettünk, miattunk, és aki feltámadtál, és legyőzted a halált, és előttünk jársz. És nem csak itt ebben az életben jársz előttünk, hanem előttünk jársz abban is, hogy a mi reménységünk az, hogy egyszer veled együtt ott állunk az Atya színe előtt. Egyszer ott imádunk és dicsőítünk téged. Egyszer túl leszünk minden küzdelmen, minden reménységen, reménytelenségen, minden bűnön, minden fájdalmon, mindenen, ami nehéz. Egyszer ott leszünk te előtted, aki letörölsz minden könnyet a szemeinkről. És amikor újra és újra összejövünk ebben a házban, az életet, igédet közlöd velünk, és megerősítesz, hogy a tiéd vagyunk, mert elhívtál és elpecsételtél. És mi azt akarjuk ma mondani, hogy mi is a tiéd vagyunk, és te a miénk vagy. És segíts nekünk abban, hogy életünk végéig hűségesek maradjunk hozzád, mert te mindenek felett való módon hűséges maradtál hozzánk. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen! Szólj hozzánk, beszélj velünk, készíts minket a jövőre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét, Jézusnak szavát a Jelenések könyvének a 3. fejezetéből olvasom, a 7. verstől a 13. versig. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ma istentiszteletünk első részében visszatekintettünk a templomunk felépítésére, emlékeztünk, ünnepeltünk, hálát adtunk. Visszanéztünk mindarra nagyon kicsit, ami azóta történt közöttünk és velünk, és hálával vagyunk, hiszen igaz, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Amikor visszatekintünk, csodáljuk a hűségét, csodáljuk gazdagságát, és tényleg leborulunk előttem. De a mai napon nem csak emlékezünk, nem csak megemlékezünk az Úr jóságáról, hanem előre is tekintünk. Mire hív bennünket a gazdagréti gyülekezetet? Sok imádság, sok gondolkodás előzte meg mindazt, amiről ma beszélni fogok, és ezeknek jelentős része nem is új, mindazoknak, akik nyomon követik, hogy milyen életünk, milyen élethelyzetünk, milyen álmaink vannak, beszélünk ezekről valamilyen módon már egy bő éve. A kép mégis, ami hitbeli meggyőződésem szerint leírja a helyzetünket, és amelyen keresztül ma Jézus akar beszélni hozzánk, az ugyanaz, mint amit a filadelfiai gyülekezetnek üzent. Íme nyitott ajtót adtam eléd. Lássuk röviden, hogy mit jelentett ez ott és akkor a filadelfiai keresztényeknek, és mit jelent ma, ahol most a gyülekezetünk tart a mi életünkben. Mi a nyitott ajtó? A filadelfiai gyülekezet az egyetlen olyan gyülekezet ebből a 7 gyülekezetből, akiknek Jézus Kis-Ázsiába levelet küld Jánoson keresztül, a Jelenések könyve 2. és 3. fejezete szerint. Ez egyetlen egy olyan gyülekezet tehát, amelynek kizárólag dicséretet mond Jézus. Bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg a nevemet. És utána azt mondja, íme, eléd adok egy nyitott ajtót. Úgy tűnik ebből, hogy azt is mondja Jézus nekik, hogy megtartottad álhatatosságra intő beszédemet. Úgy tűnik, hogy a filadelfiai gyülekezet tagjai üldözést szenvedtek el. Úgy tűnik, hogy súlyos nyomás alá kerültek a társadalom nagyobb részének az oldaláról, de ebben a nyomásban, ebben az üldözésben nem lettek hűtlenek, nem tagadták meg Jézus nevét, nem sodródtak el, ebben a próbában nem vallottak kudarcot. Jézus megdicséri őket. Nem inti meg őket, mint a korábban olvasott gyülekezetekkel kapcsolatban, hogy látszólag éltek, de valójában halottak vagytok. Nem inti meg őket, mert hamis tanítást, vagy hamis, nem Isten szerint való életet, erkölcsöt talál. Nem inti meg őket, mert büszkék és önelégültek, és azt hiszik, hogy mindenük megvan, közben Isten előtt szegények, vakok és semmiük sincsen. Dicséretet kap. Kevés erőd van, mégis megtartottad az igémet. Álhatatos voltál, megmaradtál. Talán gyenge volt a gyülekezet, talán kicsi volt, talán a társadalom alsóbb osztályaiból szerveződött. Kevés erőd van, de megálltál. Minden nyomás közepette, hűséges maradtál hozzám. És ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. És Jézus mégis tovább megy. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. És az adja ezt az ajtót, azt mondja magáról, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit Jézus, az senkit nem zár be, és amit ő bezár, azt senki ki nem nyit. Azt szól tehát, aki azt mondja, hogy neki van végső hatalma ajtókat kinyitni, és ajtókat bezárni. Az azonban nem derül ki itt ebből a szakaszból, hogy mi is a nyitott ajtó. De ha a Szentírás egészének a fényében megvizsgáljuk, akkor ez eléggé egyértelmű. Pál apostol 2 mondatát egy-egy leveléből hadd idézem. A korintusiaknak azt írja, Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Egy másik helyen a kolossai gyülekezetnek meg azt írja, hogy imádkozzatok értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Mindezek alapján a következő módon foglalhatjuk össze, hogy mit is mond Jézus a filadelfiai gyülekezetnek. Megdicsérlek titeket, mert hűségesek maradtatok hozzám a nehézségekben. A rátok terhelődő nyomások, nyomorúságok alatt, annak ellenére, hogy kevesen vagytok, kicsik vagytok, gyengék vagytok. De most egy új lehetőséget adok elétek arra, hogy bizonyságot tegyetek róla mindazoknak, akik az ellenségeim. Egy nyitott ajtót adok elétek, olyan lehetőséget, amelyet csak én tudok megnyitni, és én megnyitottam, és senki sem zárhatja be. Ez az, amit Jézus mond ennek a gyülekezetnek. Kezdjük érezni ugyanakkor, hogy mindez nem olyan egyértelmű, és nem olyan könnyű a filadelfiaiaknak, mert hogyan gondolkodnak ők, amikor ezt hallják? Városukban van a Sátán zsinagógája, olvassuk, feltehetően egy olyan közösség, egy olyan zsidó gyökerű közösség, akik a Jézus és az evangélium iránti ellenségeskedésük miatt kapják ezt a nevet az Úrtól, akik kőkeményen szembeszállnak az evangélium hirdetésével. Ugyanakkor ez a gyülekezet, aki itt él egy olyan városban, ahol talán a jársosok és a hatalmasok sziklaszilárdan ellene mondanak az evangéliumnak, és a gyülekezet kicsi, gyenge, nem kizárt, hogy újra bármikor fellobban annak az üldözésnek a lángja, amire kapcsolatban Jézus azt mondta, hogy megálltatok, megmaradtatok, hűségesek voltatok. És ezért biztos, hogy a gyülekezetben vannak olyanok, nem is kevesen, talán mindannyian, akik azt mondják, hogy kibírtuk a nehézségeket, megálltunk, meg tudtunk maradni hűségesen, legyen ezért hála annak, aki megtartott minket. De most inkább erősödjünk meg, szedjük össze magunkat, mielőtt újra az evangélium hirdetésére koncentrálunk. Mert ennek nem most van az ideje. Ennek nem most van az alkalma, sokkal inkább magunkra kellene figyelnünk. Ne vívjuk ki ebben a nagyon érzékeny helyzetben az ellenségeink haragját azzal, hogy elkezdjük Jézust hirdetni. Várjuk meg a kedvezőbb alkalmat. Egészen logikus gondolkodásmód. De Jézus nem így látja a helyzetet. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Sőt, úgy tűnik, hogy Jézus éppen azokhoz küldi őket, ez a legfélelmetesebb, akik szembeállnak velük. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt. Nem azért, mintha őket imádnák, hanem azért, mert lesznek a sátán zsinagógájából olyanok, akik meg fogják ismerni Jézust, és el fognak jönni a gyülekezetbe. Mindez pedig nem jelenti azt, hogy nem lesz nehézség a gyülekezet életében. Jézus azt mondja nekik ígéretként, hogy én is megtartalak téged a kísértés órájában. Lesz próba, lesz nehézség, lesz kísértés. Összefoglalva, megtartották a filadelfiaiak a nagyon nehéz helyzetben az Úr szavát? Igen, megtartották. Elég ez ott és akkor Jézusnak? Nem. Nem elég. Azt mondja, menjetek el, lépjetek be az ajtón, hirdessetek engem minden népnek. Mit jelent a nyitott ajtó képe itt és most a mi számunkra? Nyáron sokat gondolkodtam és imádkoztam a gyülekezetünkkel kapcsolatban, amiről mindannyian jól tudunk, három nagy döntés, illetve három folyamat áll előttünk, amelyekről már beszéltünk. Az egyik a templom továbbépítésének a nagy feladata, és a tervek most már az önkormányzatnál vannak engedélyezésre, hiszen módosítjuk, úgyhogy lassan elérkezünk oda, hogy már semmi más nem kell, csak pénz, ami nincs. Erről ma nem beszélek többet, de valószínű, hogy fogunk erről még beszélni októberben. A második olyan kérdés, amiről már beszéltünk, az egy harmadik lelkipásztor vagy munkatárs szolgálatba állítása. És a harmadik dolog pedig az, amiről szintén beszéltünk már, hogy valamikor eljön az az idő, amikor vasárnaponként két istentiszteletet fogunk tartani. És ezeken a kérdéseken nyilvánvaló, hogy gondolkodunk, imádkozunk, a presbitérium is gondolkodik és hordozza ezeket a kérdéseket magában. Nyáron, amikor a napi ige volt ez a mai szakasz, akkor azt értettem meg, hogy ez a kép, amit Jézus a filadelfiai gyülekezet elé helyez, ez összefoglalja azt, ahol a gyülekezettel jelenleg állunk. Hiszen az ajtó lehetőség, az ajtó alkalom az evangélium hirdetésére, a misszióra, amit hogyha megáld továbbra is, ahogy eddig megáldott közöttünk Jézus, további növekedést hoz. És csak ezért, és ezt szeretném nagyon komolyan hangsúlyozni, csak ezért, csak az Isten országa hirdetése miatt, csak Jézus közöttünk és általunk végzett missziója okán van szükségünk erre a három dologra. A templom továbbépítésére, harmadik munkatársa, két istentiszteletre. Semmi másért. Annyira könnyen leragadunk, és különösen a megfogható kérdés, ez egy gyülekezet ahhoz, hogy jaj, de jó, építsük tovább a templomat. De ez önmagában, hadd mondjam, semmit nem ér. Hát már most is kicsit nehéz a helyzet, de el lehetne így létezni. De önmagában ezek nem hoznak életet. A nyitott ajtó ez lett számomra fontos, az alkalom, a lehetőség arra, amit Isten a folyamatokban készít közöttünk, és elkészített, hogy egyre jobban megújulva, a Szentlélek által megújulva gyülekezetünk belépjen egy újabb szakaszába az evangélium hirdetésének, az Isten országa növekedésének. Erre mondtuk ki valamikor azt, hogy Isten újat cselekszik közöttünk. Erről beszéltünk úgy, hogy a templom felépülésekor megéltünk egy olyan időszakot, amiben kreatívak vagyunk, álmodunk, létrehozunk valamit. Utána jött egy olyan időszak az életünkben, amikor berendeztük az életünket, kialakultak a szolgálatok, és ebben a helyzetben vagy elkezdünk hanyatlani, vagy újra visszatérünk a kreatív, az álmodó, a hitben látó időszakhoz. És azt mondtuk erről, hogy azt érezzük, hogy Isten hozta el ezt az időszakot. Nem mi csináltuk, nem emberek tették. Egy ajtót itt nyitott meg tehát Jézus előttünk, vagy nyílik meg itt előttünk, hogy az evangéliumot szélesebb körben hirdessük meg, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy menjünk előre. És ehhez a lelki, spirituális kaponyításhoz tartozik a három szervezeti, infrastruktúrális kérdés. De nem az utóbbiak ajtaján lépünk be. Nem arról van szó, hogy egyesek azt mondják, hogy lépjünk már be a templomépítésnek az ajtaján, mert milyen jó lenne. Önmagában mit sem ér. Nem arra van szó, hogy egyesek azt mondják, hogy lépjünk már be annak az ajtaján, hogy legyen még egy munkatárs, mert látjuk, hogy a lelkészeink leterheltek. Mert valakinek ez a szívügye. Vagy nem arról van szó, hogy lépjünk be annak az ajtaján, erre még beszélek, legyen két Isten tisztelet. Ezt valószínűleg legkevesebben mondják. Mindez önmagában, mint struktúra, mint infrastruktúra, semmit nem ér. Az ajtó, amit Jézus kinyitott, az a megújulásnak, az evangélium hirdetésének, Jézus szolgálatának az ajtaja. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ezen a ponton szeretném, hogyha tovább jönnétek velem. Mert talán a többség úgy nagyjából azt mondja, rendben. Talán a többség azt mondja, egyet is értünk vele, hát érezzük tulajdonképpen, hogy nem férnek el a gyerekek, hogy hétköznap esténként nem tudjuk már belakni a templomot, mert több program van, mint amennyi hely, hát kell az építkezés, meg a többi is kell, rendben. De azt szeretném ezen a mai istentiszteleten a szívetekre helyezni, hogy annak az elismerése, hogy egy ajtó nyitva áll, nem azonos azzal, hogy mint egy gyülekezet, egy szívvel és egy lélekkel be is lépünk ezen. A kérdés ma az, hogy te hol vagy ebben a történetben. Még egyszer, az, hogy elismered. Igen, az ajtó nyitva áll. Itt van előttünk, látod, menni kell. Nem azonos azzal, hogy mint gyülekezet együtt, egy szívvel és egy lélekkel be is lépünk ezen. A belépés nem azt jelenti, hogy egyetértünk a lehetőséggel, és drukkolunk néhány fanatikusnak, hogy azok meg csinálják meg, és lépjünk be. A belépés munka. A belépés mindannyiunk erőfeszítése. És ezért most arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent egy gyülekezetnek, mit jelent nekünk belépni együtt azon az ajtón, amit Jézus nyitott ki. Hadd bontsam ki a képet, ahhoz, hogy egy nyitott ajtón belépjünk, először is érdemesnek kell tartanunk a belépést, majd ezáltal motiválva fel kell állnunk, mondjuk egy karosszékből, vagy az otthonunkból, el kell mennünk az ajtóig, majd belépve magunk mögött kell hagyni valamit ahhoz, hogy megérkezünk oda, ami az ajtó túloldalán van. Vannak közöttünk olyak, akik nagyon jól emlékeznek arra, hogy milyen volt nekik először belépni ennek a templomnak az ajtaján. És nem azokról van szó, akik református keresztényként nőttek fel, és egyszer csak ide jutottak és beléptek, hanem azokról, akik nem keresztény háttérrel bírtak. Ti emlékeztek erre? Vannak közöttetek olyanok, akik esetleg hosszan gondolkodtak már hetek óta, hogy bejöjjünk, ne jöjjünk. Az a küszöb ott hihetetlenül magas volt nektek. És aztán egyszer csak valami történt, volt elég motiváció, és beléptetek. De tele volt ez szorongással, aggodalommal, Mi fogod engem itt? Mit fognak mondani? Mi fog velem történni? Hogyan fogok kilógni? Hogyan fog kiderülni, hogy én semmit sem tudok a kereszténységről? És mi lesz itt velem? Egy ajtón bemenni egyáltalán nem könnyű. Amelyiken minden nap bemegyünk, ott nincs gond, de amelyik új, ott nem könnyű bemenni. És éppen ezért az első dolog, amit gondoljunk át együtt, hogy érdekel-e bennünket annyira az ajtó túloldalán lévő valóság, hogy felkeljünk a karosszékből, és elinduljunk felé. Mert ha közömbös számunkra, ami ott vár, akkor nem fogunk elindulni. Így is mondhatom, aki számára, akár ma is, igazából annyira nem közömbös, hogy nem érdekli, de annyira közömbös, hogy kívülről nézegesse, egyetértek ott az ajtó, hadd menjenek. Tehát akinek így közömbös, az nem fog elindulni. Az is világos, hogy mivel ez az ajtó, amiről beszélek, ami közös életünkben nem más, mint az evangélium megvaló odaadásunk, a növekedésre való odaadásunk, hogy Jézusnak engedelmeskedve belépünk oda, hogy minél többen megismerjék őt, mivel ez az ajtó erről szól, ez nem motiválja azt az embert, hogy belépjen ide, akinek nem ég a szíve az evangéliumért. Akinek nem ég a szíve Jézusért. Visszatérve az előző vasárnapi igehirdetésekre, nem fog belépni a langyos, akinek minden úgy jó, ahogy van. Ez az ajtó hidegen hagyja azt, aki sem hideg, sem forró, aki nem gyűlöli a bűnt, és nem szereti oltatatlan szeretettel a Jézust. Miért mennék bele? Miért adnám bele magamat? Ezen az ajtón nem fog belépni az, akinek az a neve, hogy élsz, közben halott vagy. Mert ő azt gondolja, avval, hogy élek, nekem minden rendben van, minden megvan, nem látja, hogy halott. Nem fog előrelépni és bemenni ezen az ajtón. És ha Isten igéje elért, megszólított, tisztogatott minket az elmúlt hetekben. Ha visszaemlékeztek, hogy mit mondott nekünk Isten, hogyan szólított meg bennünket Jézus. Ha az eljutott hozzánk, mint személyekhez, egyénekhez és mint gyülekezetekhez, mint gyülekezethez, akkor talán ma meghallod ezután Jézusnak a szavát, amelyben Jézus az ő ügyét, az ő szívdobbanását helyezi elénk. Íme egy nyitott ajtót adtam eléd. De ha nem lángol a szíved, ha nem ég a szíved Jézusért, ha nem vagy neki hálás azért, amit az életedben tett, ha nem az a legmélyebb valóság, hogy amit Jézus velem tett, az minden. Ha ez nincs, nincs motiváció arról, hogy felkeljük a karosszékből, és belépjünk ezen az ajtón. Drukkolhatunk, egyetérthetünk, de jó ez, de nem vagyok benne a szívemben. Ha ma annak a küszöbén vagyunk, hogy építkezzünk, hogy tovább növekedjünk, hogy hirdessük az evangéliumot, ezt Jézus hozta el. Ha vannak gyülekezetek, akik részben közöttünk is szeretnének tanulni az Úr szolgálatáról, akkor ez csak ő adta így. Nem rólunk szól. Ha egyre többen érdeklődnek az Alfa kurzus iránt, más gyülekezetekből, ha megnyílik a bizonyságtételnek az ajtaja, egyedül róla szó, övé a dicsőség. Ha mindebben meglátod, hogy Jézus nyitja ezt az ajtót, ha mindebben az ő országának a növekedését látod, akkor lelkesít, és akkor érted, be kell lépni az ajtón, nem közömbös a szíved. De ha valaki el is indul, mert azt mondja, hogy ez nekem nem közömbös, akkor sem könnyű. Akkor sem könnyű belépni ezen az ajtón. Pál apostol azt írja, hogy nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Azt mondja, megnyílt az ajtó az evangélium hirdetésére, de belépni nem könnyű és nem olcsó, sok az ellenfél. Megnyílt az ajtó a filadelfiai gyülekezetnek, mondja Jézus, de nem könnyű belépni. Nagy lehet az ár. Gyengék vagyunk. Kevesek vagyunk. Ellenség van. Vannak akadályok, nehéz helyzetek, hitetlenkedők, ellenkezők, csúfolódók, és mindezek mögött ott van a gonosznak a munkája, aki semmiképpen nem akarja, hogy mi egy szívvel és egy lélekkel belépjünk ezen az ajtón. Mégis figyeljünk magunkra most. Amikor vonakodást fedezel fel magadban, amikor mindezt hallod, az természetes. És ezt fontos, hogy elismerjük. A vonakodás, ami ilyenkor megjelenik, természetes. Mert a változás, hiszen változásról beszélünk, kettős értelemben is vonakodást hív elő bennünk. Valamit magunk mögött hagyunk, valamit elveszítünk. És nem biztos, hogy magunk mögött akarunk hagyni dolgokat, és nem biztos, hogy el akarunk veszíteni dolgokat. Ha belépünk egy ajtón, valamit magunk mögött hagyunk. És ez nem könnyű. És ugyanakkor nem tudjuk, hogy pontosan mi vár az ajtó túloldalán. Ha előre tekintünk, aggódunk, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ha visszanézünk, aggódunk, mert nem tudjuk, hogy mit veszítünk el. Bemenni egy ajtón, ezt jelenti. Valami vár rám, nem tudom, hogy mi. Feszültséget, aggodalmat kelt. Valamit magamhoz mögött kell hagynom, amit esetleg szeretek. Ez szomorúságot kelt, ez ellenkezést, vonakodást kelt. Hadd legyek egy kicsit konkrétabb ezen a ponton. Bár az ajtó, amin belépünk, ahogy mondtam, az önmagunk odaadása, hogy jöjj Jézus, és tedd velünk, és általunk azt, hogy hirdetteted magadat, és sokan megismerjenek téged, és növekedjünk tovább. A három strukturális dologról szeretnék röviden beszélni. A templomépítés, azt hiszem az, amivel kapcsolatban a legkevesebb érzelmi ellenállás van. A legtöbben azt mondjuk, menjünk, építsük tovább a templomat. Egyesek azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy miből lesz a gazdasági válságban egy kivéreztetett országban ez, honnan lesz erre pénzünk, de ezen túl a legtöbben pozitívan állnak hozzá, azt hiszem, lelkesek. A második ilyen kérdés, hogy olyan egy harmadik munkatárs, azt hiszem, hogy ez kevesebb érzelmet szít. Ha igen, igen, ha nem, nem. Nem lelkesedünk annyira erősen talán, nem vonakodunk annyira erősen talán. Nagy átlagban. De amikor arra terelődik a szó, és már hónapok óta újra és újra beszélünk róla, hogy ha belépünk ezen az ajtón, ha Jézus továbbra is megállt bennünket, el kell oda jutnunk, fel kell arra készülnünk, hogy vasárnaponként két Isten tisztelet lesz, akkor a legtöbben érzelmileg lefagynak. És különösen a gyerekek között szolgálók, és különösen a zenészek. És persze, hiszen titeket érint. Abban az értelemben, hogy ti érzitek azt, hogy már most sok a teher, most nagy a felelősség, hogyan lesz még több? Nem tudom, csak Isten tudja. Hamarosan egy felmérés is készítünk a gyülekezetben ezzel kapcsolatban, hogy milyen időpontok jönnek szóba, de ez csak készülés, hogy mikor lesz, nem tudjuk, nem sietetjük. De fel kell rá készülnünk. Ha hisszük, hogy Jézus ajtót nyit, ha hisszük, hogy tovább megállt, ha hisszük, hogy így növekedünk, mint eddig, fel kell készülnünk rá. De azért is ezzel kapcsolatban van a legtöbb negatív érzés, és még egyszer természetes, mert itt éljük meg a legnagyobb változást. Valakik azt mondják, nem fogjuk látni egymást vasárnaponként olyan egyértelműen és magától értetődően? Két Isten tisztelet. Csak azt mondod magadban, akarom én igazán, hogy többen legyünk? Hát jó ez így nekem. Abszolút. De van egy másik kérdés. Szeretném én, hogy mások megtérjenek? Ha azt a kérdést teszem fel, akarom-e, hogy többen legyünk? Nem akarom. Akarok több munkát? Akarok kevesebb figyelmet? Akarok új embereket? Egy olyan világban, ahol tele vagyunk információval, nincs erőnk, energiánk új emberre. Akarunk többet? Mi nem maradunk így, ahogy vagyunk? Legyünk egy kis család, pátyolgassuk egymást, szeretgessük egymást, jó ez így nekünk. Igen. Szeretnénk, hogy mások megtérjenek? Szeretnénk, hogy másokhoz eljusson az evangélium? Szeretnénk, ha ebben az imádságházában az legyen, amiért imádkoztunk, imádságháza minden népeknek? Szeretnénk? Igen. Jobban szeretnénk ezt a másodikat, mint az elsőt? Jobban szeretjük Jézust és az ő ügyét, mint magunkat? Igen. Igen. És ezért lépjünk be. Jó az érzéseinket számba venni, tudatosítani, megérteni. Hogy utána mellé tegyük azt, hogy de miért is van ez? Miről is van szó? És miért vállaljuk a nehézségeket? Mert Jézus ajtót nyitott előttünk. Mert megáldott, mert meggazdagított ebben az 5 évben, és nem gondoljuk, hogy ennek most vége. És ha ugyanígy megáld a következő 5 évben, akkor 5 év múlva, amikor megállunk és visszatekintünk, ha ugyanígy megáld, nem lehet más lehetőségünk, mint nagyobb az épület, több a munkatárs, és 2 Isten tiszteletünk van legalább. Ha ugyanígy megáld, de azt akarjuk, hogy ne álljon meg, maradjunk itt, vagy azt gondoljuk, hogy már nem akarja folytatni ezt a munkát? De igen, folytatni akarja. Szóval van egy mélyebb vonakodás és aggodalom is bennünk, amivel én magam is birkózom. Hát mondjam el. Mert számosan vannak közöttünk, akik küszködnek az életükben. Küszködnek a házasságukban, küszködnek a hitéletükben, küszködnek a múltjuk feldolgozásával, küzdködnek a saját gyógyulásukkal, lelki, érzelmi értelemben. Sokan éppen azok, akik ebben az 5 évben ismerték itt meg Krisztust, de sokan mások is. Vannak olyanok is, akik elakadtak és beragadtak ebbe, még vannak olyanok, akik szépen haladnak, tisztulgatnak, gyógyulgatnak. Ez a hit harca. Ez a hit harca. A küzdködés a házasságban, az életben, a munkával, a saját magunkkal, a küszködésben megragadjuk-e újra és újra Jézust? Hisszük-e, hogy formál, hogy gyógyít, hogy tisztogat? De legtöbben tudjátok, hogy miről beszélek, mert vagy küszködtök, vagy hordozzátok a küszködőket. Vagy valószínűleg a legtöbben küszködünk is, meg hordozzuk is egymást. És ez így szép. A keresztény gyülekezet, ha Jézus orvos, egy kórház. Tele van sebzett, beteg, nyomorult emberekkel. Ezek vagyunk mi. Küszködünk. Igen. És dicsőség az Úrnak azért, ami láthatatlanul történik, hogy nem csak küszködünk, hanem hordozunk egymást a küszködésben. És történik. De bennem is ott van a kérdés, mondhatjuk-e ebben a helyzetben, amikor gyülekezetünk derékhada, ezekkel együtt, a személyes küzdelmekkel együtt, a legtöbben, kisgyerekeket nevelnek, dolgoznak, hiteleket nyögnek, mondhatjuk-e, hogy most van az ideje a növekedésnek, most van az ideje a missziónak, most van az ideje a tovább lépésnek. Hát nem vagyunk gyengék? Nem kellene várni? Nem kellene először rendbe rakni magunkat? Nem fogjuk-e ezeket a testvéreinket az ajtón történő belépéssel magunk mögött hagyni? Hogyan lehetne még több terhet helyezni? Bárkire is. És ezek a kérdések ugyanolyan valóságosak, mint Filadelfiában. Bár kevés erőd van, megtartottad, megálltál a küzdelemben, hűséges maradtál. Nem kéne itt maradni? Azt mondom, hogy hát de igen. De Jézus azt mondja, íme eléd adok egy nyitott ajtót. És ha én kinyitottam, nyitva van. És senki nem zárhatja be. Az is igaz, tudjátok, hogy ha csak a küszködéseinket látnánk, akkor sohasem gondolnánk, hogy itt az idő. Ha azt néznénk, hogy mikor leszünk elég jók, elég érettek, elég egészek, elég egészségesek, elég kevés teherrel lévők ahhoz, hogy belépjünk, akkor még mindig itt gondolkodnánk 10 év múlva is, ugyanígy, mint ma. De Jézus kinyitotta az ajtót, és nem mi nyitottuk ki. És ezzel együtt fontos az, amit így fogalmazott meg valaki, hogy ahogy belépünk ezen az ajtón, mint Isten családja, hordozzuk tovább egymást. Hordozzuk tovább a küszködőket, a nehézségben lévőket, a szegényeket. Velük együtt hordozva egymást lépünk be ezen az ajtón. Semmiképpen nem szeretném, hogy valaki azt gondolja, és azt vegye le, hogy mindig csak avval vagyunk elfoglalva, hogy megyünk előre, hogy hirdetjük az evangéliumot, hogy emberek megtérjenek, aztán utána mi van. Nem. Hordozzuk egymást tovább, és együtt lépjünk be. Befejezésül tehát összefoglalva, mit jelent nekünk a mai napon, a templomépítés 5. évfordulóján belépni az ajtón, amit Jézus nyitott meg. Mit jelent ez neked? Először is egy a szívedben megfogadó és kimondott nagy és hálás igent. Erre hívlak. Érted, miről van szó? Látod az árát? Ismered az érzéseidet? És ha hiszed, hogy Jézus szól ma, hogy elétek adtam egy nyitott ajtót, akkor a válaszod, az első dolog a belépéshez az, hogy azt mondod, igen, Uram. Mi szólal meg a szívedben? Igen, Uram. Így imádkozol, Uram, a te akaratodat akarom én is. Add, hogy akarjam a te akaratodat. Uram, ha ára is van, ha aggodalmaim is vannak, téged akarlak követni. Uram, bocsásd meg az önzésemet, és add meg, hogy egy szívvel és egy lélekkel belépjünk a kapun. Add nekem a bátorságot, hogy belépjek, add nekem a szeretetet, a bátorítást a többieknek, hogy bátorítsuk egymást, hogy belépjünk. Add nekünk a hitnek az ajándékát, add nekünk azokat az embereket, akikben akár most felgyúl a hit, mint ahogy voltak emberek 5 éve, meg 10 éve, amikor csak egy üres telek volt, hit volt bennük, hogy lesz templom. Megépül a templom, hit volt bennük, hogy emberek megtérnek és megismerik az Urat. Ma is vannak emberek, akikben ott van az isteni hitnek az ajándéka. Meg fog történni. Be fogunk lépni. És nem fogunk benne összetörni. És nem fogunk szétszakadni. És nem fognak egyesek lemaradni csak azért, mert nem törődnénk velük. Add, Uram, hogy az önzésemet felülírja az engedelmességem. Aztán imádkozzatok folyamatosan mindezért, hogy egyre szélesebbre nyíljon az ajtó, ahogy Pál mondja. Bölcsességet, alázatot, világosságot kérjetek a presbitériumnak, hogy felismerjük, hogy mikor, kit, hogyan, hogy ez hogyan bomlik le részletekre. Se előre rohanni nem akarunk, se lemaradni nem akarunk. Istennel szeretnénk együtt járni ezen az úton. És imádkozzatok a Szentlélek kiáradásáért, megújulásért, túl rajtunk, az egyházban, az országban, mert egyedül ez az az ajtó, amin belépve megmaradunk. És ezzel együtt persze fel fog buzdulni, ha imádkoztok a szívetek az áldozatra. Időben, energiában, igen, pénzben, templomot építeni pénz nélkül nem lehet. Hogy erről mikor, hogyan beszélünk, még nem tudom, vannak álmaink. El is mondom, presbitériumban beszéltünk erről. Az az álmunk, hogy valamilyen módon belefogjunk október körül talán, mert meglátjuk, hogy mikor egy olyan felajánlásba, mint amit 10 éve, 1999. szeptember 19-én megtettünk, amikor azt mondtuk, hogy az egész gyülekezet mit ajánl fel a következő 1 évben az építkezésre. Ezzel lehet tovább lépni és másoktól kérni. Ez a hitbeli erkölcsi alapja annak, hogy előlépjünk. Az az álmom, fogalmam nincs, hogy valóság lesz-e, erről beszéltünk, hogy jövő év szeptemberében kezdjük el az építkezést. És ehhez a meglévő bizonyos megtakarításainkon túl az lenne az alap, hogy mondjuk azt, hogy mint gyülekezet összeszedünk jövő magunk, összeadakozunk jövő év augusztusáig, szeptemberéig 10 millió forintot. 10 millió forint 100 embernek 10 hónapon keresztül havi 10.000 forint nagy áldozat a meglévő áldozatainkon, adakozásainkon túl. Nagy áldozat, de nem lehetetlen. 100 embernek 10 hónapon keresztül 10.000 forint, 10 millió forint. És ha mint gyülekezet ezt meg tudjuk majd ajánlani, esetleg az ősz folyamán, írásba adva kiki, hogy én vállalom, ha közben összeomlik anyagilag az élet, az egy más helyzet. De hitben odaállok és vállalom. Akkor odaállhatunk az egyházi vezetés elé, és azt mondjuk, vállalunk 10 millió forintot most. Mit adnak ők ebben az évben ehhez? A hitünk akkor elevenedik meg, ha áldozatot hozunk. Ez a tapasztalatunk. Ha beleteszünk valamibe, elkezdjük hinni, hogy az valóság. Ha kívülállunk és panaszkodunk, hogy nincs elég, meg nem kapunk, nem lesz hitünk, és nem lesz valóság. Jöjjetek tehát, lépjünk be azon az ajtón, amit Jézus nyitott, mert ő újat cselekszik közöttünk, és mindannyiunkat hív ebbe az újba. Amen.
Imádkozzunk! Igen, Jézus, látjuk a nyitott ajtót, amit elénk adtál. És szeretnénk azt mondani, hogy igen, Uram, a Te akaratodat akarom. Add a Te szent lelkedet, hogy felszabaduljunk erre a válaszra, hogy a szívünkből jöjjön ez a válasz, és készek legyünk mindarra az áldozatra, amire hívsz, ami ezen az ajtón való átlépést jelenti. És amikor ezen gondolkodunk, akkor hadd boruljunk le most előtted, Mert emely az egésznek élet, értelmet és életet ad, az az, ahogy megragadtál bennünket. Jézus, köszönjük, hogy te vagy az, aki felvitted a mi bűneinket és a mi nyomorúságainkat a fára. Te vagy a szabadító. Köszönjük, hogy a te szabadításodat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet személyesen megélhettük. Hogy a te életed által nyertünk életet. Melegítsd fel, forrósítsd fel újra a szívünket. Újítsd meg bennünk az első szeretetnek a tüzét. Láttasd velünk ennek a kegyelemnek a hatalmas nagyságát, hogy lássunk téged, mint a mi főpapunkat. És amikor visszanézünk a gyülekezetünk életére, és látjuk azt, hogy milyen sokféleképpen vagy jelen közöttünk, és adsz életet, vagy jelen közöttünk a te kegyelmeddel, a te szereteteddel, minden a te ajándékod, amit kaptunk, akkor újra megerősödik a szívünk, mert jó, jó látni, tapasztalni, hogy közöttünk élsz, hogy a te szent lelked által itt vagy. Urunk, ez a hála ad biztonságot és a reménységet előre, mert kevés az erőnk, mert az is épp elég lenne, vagy már sok, amiben most benne vagyunk, mert szakadoznak a hálók, de rád nézünk, és bízunk benned. Urunk, kérünk, hogy ébreszd fel a hit ajándékát közöttünk, hogy minél többen lássuk a te utadat, lássuk a nyitott ajtó mögötti utat, és tudjunk hitben járni, nem látásban, megragadni azt, amit elénk tettél, és engedelmesen lépni, és egymást bátorítva, egymást lelkesítve mozdulni. Urunk, te ismered mindazt az érzelmi akadályt, ami bennünk van az új felé. Ó, kérünk, hogy a te szent lelked világosságával mutasd meg ezeknek a gyökerét, szabadíts fel, tedd ezeket helyére, és indíts bennünket úgy, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk indulni, hogy ne maradjon le senki, hogy ne veszítsük el egymást, és közben add a te lelkednek a gyógyító jelenlétét közöttünk, még hatalmasabb módon, hogy azokban a kérdésekben, amikben küszködünk, tudjunk előre lépni, hogy megtapasztaljuk a te gyógyításodat, megtapasztaljuk a te szabadításodat, megtapasztaljuk a testvéri közösségnek az erejét. Urunk, felajánljuk a mi életünket, személyesen, a mi engedelmességünket, kezedbe tesszük a mi erőtlenségünket, és felajánljuk, és a te kezedbe tesszük a mi gyülekezetünket. Legyen velünk a te akaratod szerint. És így kérünk, hogy áraszt ki ránk a te szent lelkedet még nagyobb mértékben, és áraszt ki a te szent lelkedet erre a lakótelepre, erre a városra, erre a nyomorúságban levő országra. És hívunk Jézus, hogy jöjj, és hozz el a te országodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.